Győzött az ellenzéki összefogás, megbukott az illiberalizmus 2021-ben Csehországban. A felálló koalíciós kormány, amely a konzervatívoktól néhány centrista liberális pártig terjedt, nagy reményekkel kezdett munkájába. 4 év után, amikor újra közelednek a cseh választások, mégis azt látjuk, hogy Petr Fialáék népszerűtlenségi rekordokat döntögetnek, az illiberális erős ember Andrej Babis pedig készülhet a visszatérésére. Mint látjátok, szűk egy héttel a cseh választások előtt az eredmény szinte borítékolható, és ebben a helyzetben a két legfontosabb kérdés, amit ma körül kell járnunk, a következő. Egyrészt, kicsoda Andrej Babis tényleg egy orbánista politikus, a cseh Orbán-e az, aki készül visszatérni a hatalomba? És másrészt, mi történt itt az elmúlt 4 évben? Hogyan sikerült ennyire rosszul Petr Fialáék kormányzása? Mit lehet tanulni ebből a régió más országaiban, főleg egy olyan országban, amely maga is azon gondolkodik, hogy egy illiberális vezető után hogyan lehet helyreállítani a liberális demokráciát, lehet-e kormányozni egyfajta normalitáshoz való visszatérés ígéretével, mik azok a kihívások, amelyekkel ilyenkor meg kell birkózni, és mit tanulhatunk abból, ahogy Fialáék inkább kevesebb, mint több sikerrel birkóztak vele. De már most szólok, hogy a cseh ügyekben sokkal jobban is elmélyedhettek majd szombat délutáni választási eredményváró műsorunkban Feledi Botond vezetésével. Tehát, hogy miféle politikus Andrej Babis, az biztos, hogy olyan, akiről Orbán Viktor a lehető legszívélyesebben beszél. Mutatom például, hogyan lapogatta a hátát az idén megrendezett CPEC Hungary-n.
És itt van, jön majd Andrej Babis, Csehország volt és leendő miniszterelnöke. Kedves Andrej, micsoda harcaink voltak évekig hosszú éjszakában nyúlóan Brüsszelben. Andrej, ma Magyarország egy migrációmentes övezet. Ez Andrej Babis nélkül nem sikerülhetett volna. Köszönjük és várunk vissza!
Ennek ellenére is nagy túlzás lenne azt állítani, hogy az orbánizmus köszönhet a csehekre. Nem csak azért, mert Babisnak soha nem volt kétharmada, de még egyszerű többsége sem, hanem azért is, mert az ő pártja, az ANO, sokkal pragmatikusabb párt a Fidesznél, annyira pragmatikus, hogy igazán nem lehet semmilyen eszmeáramlatba besorolni. 2011-ben, mint harciasan elitellenes mozgalmat hozta létre Andrej Babis, aki akkor az ország második leggazdagabb vállalkozója volt, az Agrofert nevű mezőgazdasági cégcsoport és hát egy nagyobb médiabirodalom tulajdonosa. Akkoriban főleg a korrupció üldözésével, a levitézett pártok meghaladásával, a szakértőiséggel, ezen keresztül gazdasági fellendüléssel kampányoltak, és első nekifutása rögtön rekordot jelentő 18%-ot szereztek a választásokon. Ha mindenáron magyar párhuzamot akarnék erőltetni, akkor ezekről a tiszta szívű, tisztességes emberekről, egyúttal komoly szakértőkről, akik az üzleti életben kipróbálták már magukat. Szóval erről inkább Magyar Péter fellépése és ajánlata jutna eszembe, mintsem Orbán Viktoré, legalábbis az ANO korai időszakáról. Nem véletlen, hogy a technokrata populizmus kifejezést, amely manapság néha használatban van Magyar Péterre is, szerintem joggal, ezt Vlastimil Havlik cseh politológus kimondottan Babisra alkotta meg 2019-ben.
Havlik úgy írja le az ANO politikáját, hogy abban a baloldal és a jobboldal ellentéte nem számít, ami számít az csak is a nép, mint egyetemes jó képviselete. Az ANO szerint ez a közjó a szakértői kormányzás elvével érhető el, amelyet egy nem politikai, kompetens adminisztráció garantál. Arra jut, hogy bár másfajta érvelésen alapul egy antipolitikai, pártellenes, technokrata populista érvelésen, de végül is a párt diskurzusa mégis illeszkedik a közép-kelet-európai liberális demokráciák visszaesésének mintájába. A 2019-es cikk annyiban jól öregedett, hogy mintegy megjósolta azt, hogy az ANO később retorikájában is a jobboldal felé fordult, részben maga mögött hagyva a kezdeti technokrata populizmust.
Ez egyébként nem jelent mást, mint hogy valaki technokrataként a szakértőiséget, a helyes megoldásokat tartja üdvözítőnek valamiféle ideológia helyett. Azt gondolja, hogy létezik egy helyes válasz minden politikai problémára. És a populizmus sem egy degradáló jelző, hanem csak annyit jelent, hogy valaki egyféle egységes nép érdeket feltételez, amelyet képvisel a szűk, korrupt, romlott elittel szemben. Az ANO-ban nem is az ideológiája a legérdekesebb, hanem az, hogy mennyire összefonódva működik Babis cégcsoportjával, az Agroferttel. Annak idején nagyrészt a cég vezetőiből verbuválódott, és a mai napig ők őrzik a párt legfontosabb tisztségeinek jelentős részét. Ez azt is mutatja, hogy Csehországban nem úgy kell elképzelni a cég és a párt összefonódását, mint Magyarországon. Itt a cég hozta létre a pártot. A jogállamban felhalmozott tőkét forgatta valaki politikai hatalomba. Ezért aztán olyan elszámoltatás vita az illiberalizmus alatt felhalmozott vagyonok visszaszerzéséről szóló diskurzus Csehországban nincsen, hiszen Babis ugye még a korábbi kormányok alatt halmozta fel a vagyonát. 2017-ben, tehát két ciklus ezelőtt Babis hatalomra kerül. Az ANO története mindössze második országgyűlési választásán az első helyen végez. És hogy mennyire nem lehet egyértelműen besorolni a jobb oldalhoz ezt a pártot, azt az is mutatja, hogy a kisebbségi kormányokat a szociáldemokraták, illetve Cseh és Morvaország kommunista pártja támogatja kívülről, majd a szociáldemokraták később be is mentek a koalíciós kormányba. Babis oligarha mi voltát, illetve autoriter vezetési stílusát a kezdetektől érték kritikák.
A Foreign Policy szerzője itt például már 2015-ben arról beszél, hogy Csehországnak oligarha problémája van, és a milliárdos üzleti birodalmát Prága hatalmi központjaira is kiterjeszti.
De alapvetően sokáig egy népszerű kormányzásról volt szó. Gazdasági növekedés uralkodott, alacsony volt a munkanélküliség, és a kormány sok jóléti intézkedést is felkarolt. 2020-ra azonban megfordult a szerencse, ekkorra már nagyon rosszul alakult a koronavírus válság kezelése, amelyet sokszor összeszedetlenül a napi kommunikációs csatákat a közegészségügyi értékek elé helyezve kezeltek. Ez korrupciós botrányok, de leginkább a potenciális koalíciós partnereinek a parlamenti küszöbről éppen hogy lemaradása okozta Babis vesztét 2021-ben, amikor minimális különbséggel, de elveszítette a választásokat Petőfi Fiala koalíciójával szemben. Akinek van fantáziája hozzá, nyugodtan képzelje, hogy Magyarországon kik lennének benne egy Fiala kormányban. Az alapvetően konzervatív SPOLU szövetség mögé be kellett sorakoznia a Kalózpártnak, egy konzervatív liberális tömörülésnek és a polgármesterek pártjának is. Ekközt a sokféle párt között a nyugatbarátság, a NATO pártiság, az EU pártiság, Ukrajna felfegyverzése bizonyult a legfontosabb közös pontnak, ezért ez lett a kormány tevékenységének a fókusza, holott valójában nem ez lett volna a legfontosabb ügy a választók szemében. Ráadásul Fialáéknak nem adatott meg, hogy kedvező gazdasági környezetben kormányozhassanak, jobboldali liberális eszköztárukkal nem tudták megállítani a lakosság elszegényedését. A kormányzásuk elején még csak 12% állította, hogy gondot okoz neki a napi megélhetés, mostanra ez a szám már 20% fölött van. Nyilván nagy adag leegyszerűsítése, de azért jól ki lehetett alakítani azt a képet a Fiala kormányról, hogy az egyik kezével nyugdíjkorhatárt emel, a másik kezével közben 1 millió lőszert ígér és küld Ukrajnának, mert arra fordítja inkább az erőforrásokat. Ráadásul a korábban látott gazdasági növekedés is leállt. Mára a csehek 52%-a gondolja azt, hogy túl sok pénzt fordítanak Ukrajna fegyverzésére, és csak 32% gondolja, hogy jó az a mennyiség, amit erre költenek.
Ez egyébként inkább szubjektív benyomás, mint tény. Valójában Csehország az éves GDP-je 0,16%-át költi Ukrajna fegyverzésére, amivel Európában csak a 20. Egy felmérés szerint pedig a cseh lakosság többsége úgy tudja, hogy a 200 000 befogadott ukrán menekült több pénzt vesz fel az államkasszából, mint amennyit oda befizet, pedig ennek a fordítottja igaz. Ez megmutatja, hogy a Fiala kormány azért inkább szavakban bőkező az ukránokkal, mint tettekben, de azt is, hogy Babis jól érzett rá a nem ukrán ellenes, de a háborús hangulatba a kezdeti lelkesedés után belefáradó közhangulatra.
Ráadásul a kormány bizonyos tagjai, mintha nem értenék a problémát, viszonylag nyíltan szokták kezelni azt, hogy igen, akkor is növelni kell a védelmi kiadásokat, ha ez áldozatokkal jár.
Maga a miniszterelnök pedig úgy tud beszélni a fényes nyugatról, ahogy nyugati vezető ma már alig ha tenné.
The future of the West is the future of the whole world. Let's find ways to defend our values today in the face of today's dangers. And let's ensure that we protect them for the future generation. People who live in fear and absence of freedom will need lighthouses. They will need to see the light of hope for a long time into the future.
A kormány azt a kritikát is megkapta, hogy akkor is támogatja az Oroszországgal szembeni szankciókat, ha a Csehország anyagi érdekeivel szembe megy. Például hallgattak, mikor Orbán és Fico az orosz olajembargó ellen harcolt az Európai Tanácsban.
Babisnak így megmarad a népszerű álláspont, amely szerint túl sokat költenek Ukrajnára, nem fogják a GDP 5%-át elkölteni a védelmi kiadásokra, ahogyan azt a NATO követeli, és így több jut majd a cseh embereknek. Itt fontos megjegyezni, hogy Babis azért egészen más hangnemben beszél Ukrajnáról, mint Orbán, egyszerűen csak azzal érvel, hogy az országnak a saját teljesítőképességéhez mérten kell segíteni Ukrajna küzdelmét. Nincs tehát szó arról, hogy újabb a szankciókat megvétózó Orbán Viktorral minden esetben együtt mozgó szereplő jelenne meg vele az EU-ban. De a nyugatosság túlhangsúlyozását, ebben bizonyos népszerűtlen álláspontok feleleset még túlélhette volna a Fiala kormány, ha közben más területeken fel tud mutatni eredményeket, csak hogy ezek is elmaradtak. Kormányzásuk alatt a lakosság jelentős részének az életszínvonala romlott, közben növekedett a bérek közötti egyenlőtlenség, a mediánbér nem tudta lekövetni az átlagbért.
Ráadásul Fiala nevetségessé is vált kincstári optimizmusával, amikor azt ígérte, ha kap még 4 évet, Németországhoz hasonló fizetések lesznek Csehországban, világklasszis egyetemekkel.
Ahol eközben tudott volna befolyást gyakorolni a közszolgáltatások, az egészségügy, az oktatás, a közlekedés terén, ott meg sem próbált reformokat bevezetni. Egy jobboldali liberális kormányzásnak egyszerűen nem ez, hanem a bérek voltak a fókuszában, ahol viszont nehezebb volt változást elérni. Még ahol el is indultak előremutató programok, például a lakhatás területén, ott is menet közben elfogyott a finanszírozás, illetve a politikai akarat, és elhaltak a törekvések. Fialáik pont abban a csapdában találták magukat, amit Ivan Krasztev éppen múlt héten írt le itt Budapesten, a Budapest Fórumon tartott előadásában, ami arról szólt, hogy milyen kihívásokkal néz szembe egy olyan kormány, amelyik az illiberális, vagy az ő szóhasználatában populista erők után kerül hatalomra, és utánuk akar valamiféle normalitást visszahozni.
You are basically facing the post-populist trilemma. You should be fast, effective and legal because you have been insisting on the rule of law. The problem is that you can be only two of them.
Krasztev emlékeztet, hogy korábban azt gondolták, hogy ha a populisták egyszer elveszítik a hatalmat, akkor többé nem térhetnek vissza, hiszen mindenki számára világossá válik, hogy mennyire inkompetensen és hatékonytalanul kormányoznak. Csak hogy más a helyzet, ha az őket leváltók sem tudnak hatékonyabbnak vagy kompetensebbnek feltűnni, ehhez azonnali kézzelfogható eredményekre van szükség. Például olyanokra, mint Donald Tusk esetében az Európai Uniós pénzek viszonylag gyors visszaszerzése volt, de Fialáiknak nem állt ilyesmi a rendelkezésükre, hiszen Csehországtól sosem vonták meg az EU-s pénzeket. Ezzel együtt is szerencsés lett volna kiválasztani néhány olyan területet, ahol lehetséges, látható eredményeket elérni, ahelyett, hogy szimbolikus, illetve külpolitikai ügyekre koncentráltak volna. Ezek a kormányok tehát nagyjából lehetetlen helyzetből indulnak, mert egymásnak ellentmondó elvárásoknak kell megfelelniük egyszerre. De ezzel Fialáékat felmenteni nem lehet, ők tényleg még a rendelkezésükre álló mozgásteret sem töltötték ki. Például nem lett volna kötelező ennyire átengedni az összes népjóléti kérdés tematizálását az ellenzéknek és különösen Babisnak.
A kormány semmit nem tett annak az elkerülésére, hogy a cseh választók fejében úgy kereteződjenek a dolgok, hogy csak egyet választhatnak, vagy a nyugatosságot és a jogállamot, vagy a gazdasági fejlődést és a jólétet. Muszáj harmadszor is a kitűnő Ivan Krasztevet idéznem, nem lehet változatlanságot a korábbiakhoz való visszatérést ígérni egy népnek, amely a változásra akart szavazni.
Ráadásul ebben a kampányra sem tudtak fejlődést mutatni, amiből egy olyan kampányhelyzet alakult ki, hogy van az egyik oldalon az ANO, amelyik szinte minden választói csoportnak beígért valamit,
miközben nem ad kielégítő választ arra, hogy erre honnan szerez bevételeket. Programjában szerepel adócsökkentés a munkavállalóknak, a vállalkozóknak és a cégeknek is, továbbá a média támogatási adók eltördése, energiaárak csökkentése, visszacsökkentenék a nyugdíjkorhatárt 65 évre, és egyéb célzott támogatásokat is ígérnek az időseknek.
A másik oldalon pedig ott van a SPOLU, amelyik felajánlja, hogy szívesen folytatja az eddigi rekordnépszerűtlen kormányzást a védelmi kiadások emelésével, de egyébként kiadás csökkentéssel, meg bürokrácia csökkentéssel, és persze a jogállamiság megvédésével az ANO-tól.
Emellett pedig természetesen mindkét oldal megmenteni készül a nemzetét a katasztrófától, amit az ellenfél okozna, ezt remekül dramatizálták a cseh tévés kollégák a TV Vitát reklámozó spotjukban.
Česká republika nikdy neměla horší, asociálnější a arrogantnější vládu.
Hnutí ANO se nedá věřit. Je to strana vedená obchodníkem, který za cestu k moci prodá cokoliv.
Kdo má lepší vizi pro budoucnost Česka a jak ji chtějí naplnit?
Naším společným cílem je svoboda a prosperita i pro budoucí generace.
Vy máte nárok na lepší život. Vy si zasloužíte lepší vládu. Vládu hnutí ANO.
Sledujte superduel Andreje Babiše a Petra Fialy.
Hogy van-e visszatérés a normalitáshoz, lehet-e liberális demokráciát újraépíteni egy választáson legyőzött illiberális rendszer romjain? Ez egy még nyitott kérdés, amit a régiónkban több ország példáján keresztül is érdeklődve figyelhetünk. A lengyel példa még viszonylag a legsikeresebb, de lehet, hogy nem sokára lesz egy magyar kísérlet is, ki tudja.
Why it is so difficult to be a post-populist liberal government? By the way, if Hungary, if the opposition is going to win elections, this is going to be the extreme case of this.
Az viszont biztos, hogy a Fiala kormányzás csak arra szolgál példával ebben a kérdésben, hogy hogyan ne csináljuk.